Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa telefonon beszélt a leköszönő amerikai elnökkel. Béke a világban, a halálbüntetés eltörlése. Boldoggá és szentiavatási dekrétumok. A gyulafehérvári érsek közleménye Márton Áron püspök hősies erényeinek elismeréséről. Interjú Kránic Mihály atyával, budapesti teológiai tanárral, Ervin Gábor katolikus pap életéről és vértanúságáról. A pápa telefonon beszélt a leköszönő amerikai elnökkel. Csütörtökön telefonbeszélgetést folytatott Ferenc pápa Joe Biden leköszönő amerikai elnökkel, aki elfogadta a meghívást és januárban a Vatikánba látogat. A béke megteremtésére irányuló erőfeszítések, az emberi jogok és a vallásszabadság védelme mellett a pápa az USA-ban halálra ítéltek érdekében emelte föl szavát. Januárban fejezi be mandátumát Joe Biden elnök, akivel a pápa csütörtökön telefonon beszélt. A demokrata politikussal az elmúlt években többször találkoztak és egyeztettek. Ezúttal a karácsonyi időszakban a béke előmozdításáról volt szó, adja hírül a Fehér Ház. A közleményből megtudjuk, hogy Biden elnök köszönetet mondott a pápának, amiért folyamatosan a globális szenvedés enyhítésére törekszik, beleértve az emberi jogok előmozdítását és a vallásszabadság védelmét. Az amerikai elnök szívesen elfogadta a Szentatya meghívását, hogy jövő hónapban ellátogasson a Vatikánba, tájékoztat a Fehér Ház. Joe Biden január 9-e és 12-e között utazik Rómába, ahol találkozik Ferenc pápával, Sergio Mattarella olasz köztársasági elnökkel és Giorgia Meloni miniszterelnökkel. A vatikáni audienciát január 10-ére tűzték ki. Ez lesz az egyik utolsó találkozója Biden elnöknek, aki január 20-án köszön le, amikor is Donald Trump leteszi esküjét, mint az USA új elnöke. Ferenc pápa különösen a szívén viseli azoknak a fogvatartottaknak a sorsát, akikre az Amerikai Egyesült Államokban halálbüntetés vár. Mint ismeretes, 2018-ban a pápa megváltoztatta a katolikus egyház katekizmusának 2267-es pontját, amely a halálbüntetést elfogadhatatlannak nevezi. Idézzük, hosszú ideig egyes bűncselekmények súlyosságára megfelelő válasznak, és bár végső, de elfogadható eszköznek tekintették, hogy a törvényes hatóság szabályos eljárást követően a közjó védelme érdekében halálbüntetéshez folyamodjon. Ma mind elevenebb annak tudata, hogy az ember súlyos bűncselekmények elkövetésével sem veszíti el személyi méltóságát. Ezen kívül mára az állam büntetőjogi szankcióinak új felfogása terjedt el. Végül hatékonyabb fogvatartási rendszereket dolgoztak ki, amelyek biztosítják a polgárok megfelelő védelmét, ugyanakkor nem veszik el végérvényesen a bűnöstől a javulás lehetőségét. Ezért az egyház az evangélium fényénél tanítja, hogy a halálbüntetés megengedhetetlen, mert vét a személy sérthetetlensége és méltósága ellen, és eltökélten küzd annak eltörléseért az egész világon, olvassuk a katolikus egyház katekizmusában. 2022-ben a pápa imavilághálója is ezt szögezte le szeptemberi intenciójában. Két héttel ezelőtt a Szent Évvel kapcsolatban is visszatért a pápa a kérdésre, mert a jubileum a remény és az irgalmasság ideje, ahogy azt Spes non confundit kezdetű bullájában megfogalmazta. A Szent Év során tegyenek konkrét lépéseket a szegény országok adósságának eltörlésére, valamint a halálbüntetés felszámolására az egész világon. 2022-ig még 53 országban volt érvényben a halálbüntetés. Ez ellentétes a keresztény hittel, mert megsemmisít minden reményt a megbocsátásra és a megújulásra, írta a pápa. Boldoggá és szentjavatási dekrétumok. A pápa tiszteletre méltónak nyilvánította Márton Áron püspököt. Amint arról hírt adtunk, Ferenc pápa december 18-án audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a szentjavatási ügyek dikasztériumának prefektusát, és jóváhagyta több boldoggá vagy szentjavatási dekrétum közzétételét. Közöttük van Márton Áron püspök, akinek a pápa elismerte életszentségét, ezért ezentúl tiszteletre méltónak hívhatjuk őt. Ferenc pápa jóváhagyta a bíborosok, püspökök, dikasztériumi tagok rendes ülésének kedvező szavazatait, és úgy döntött, hogy kiterjeszti az egyetemes egyházra Szent Ágostonról nevezett Boldog Terézia és 15 sarutlan kármelita társának tiszteletét, akik vértanúhalált haltak 1794. július 17-én Párizsban, nevüket fölvéve a szentek névsorába, egyenlő érvényű kanonizációval. Az audiencián a Szentatya engedélyezte további dekrétumok közzétételét, melyek vértanúságra és életszentség elismerésére vonatkoznak. Ezek a következők. Dekrétum Isten szolgája Eduard Profitlich jezsuita érsek vértanúságáról, aki 1890. szeptember 11-én született a németországi Birresdorfban, és 1942. február 22-én halt meg ex aerumnis carceris Kirovban egy orosz börtönben. Dekrétum Isten szolgája Elia Comini olasz szalézi pap vértanúságáról, aki Calvenzano di Vergátóban született 1910. május 7-én, és a hitelleni gyűlöletből ölték meg Pioppe di Salvaróban 1944. október 1-én. Dekrétum Isten szolgája Márton Áron gyulafehérvári püspök életszentségéről, aki 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson, és 1980. szeptember 29-én halt meg Gyulafehérváron. Dekrétum Isten szolgája Giuseppe Maria Leona olasz redemptorista pap életszentségéről, aki 1829-ben született Casaltrinitában, és 1902. augusztus 9-én halt meg Angriban. Dekrétum Pierre Gursa világi hívő hősies erényeiről, aki 1914. augusztus 15-én Párizsban született, és ugyanott halt meg 1991. március 25-én. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a következő nyilatkozatot adta ki Márton Áron püspök dekrétumának közzétételével kapcsolatban. 1938 karácsonyán nagy ajándékot kapott a gyulafehérvári egyházmegye. 1938. december 24-én nevezte ki 11. Pius pápa Gyulafehérvár megyés püspökévé Márton Áront. 86 év elteltével, más formában ugyan, de újból Áron püspököt kapta karácsonyi ajándékként főegyházmegyénk. Miután a Szentek ügyei dikasztériumának, bíborosokból és püspökökből álló bizottsága pozitív döntést hozott, és a dikasztérium prefektusa a Szentatya elé tárta az ügyet. December 18-án Ferenc pápa engedélyezte annak a dekrétumnak a közzétételét, amely elismeri, hogy Márton Áron püspök az életszentséget hősies fogban gyakorolta. Mától kezdve Márton Áron püspökünk nem az Isten szolgája, hanem a tiszteletre méltó címet viseli. Ezzel elkezdődik az eljárás második szakasza, amelynek folyamán a Szentszék elé kell terjesztenünk egy olyan csodát, amely Áron püspökünk közbenjárására történt. Hálás köszönet Ferenc pápának és mindazoknak, akik Márton Áron püspök szentjavatási eljárásának 1990 első napjaiban történt elkezdése óta bármilyen formában tettek az ügy előrehaladásáért, kiemelten Krisztiána Marinelli posztulátorasszonynak. Imádkozzunk tiszteletre méltó Márton Áron püspökünkhöz, és kérjük, hogy közbenjárására történjen olyan bizonyítható csoda, amely lehetővé teszi mielőbbi boldog gávatását. Zárja közleményét Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek. Hallgassák meg Kránic Mihály atyával készült interjúnkat Ervin Gábor katolikus pap életéről és vértanúságáról.
Stúdiónk vendége a Vatikáni Rádióban régió barátom, Kránic Mihály atya teológiai professzor, aki egy újságot hozott a kezében az Új Embernek friss számával, aminek a címlapján szerepel a következő mondat: a szolidaritás útja az élet áldozatig, megemlékezés a vértanú halált halt Ervin Gáborról és édesanyjáról. Az etmisét éppen te mutattad be érte, illetve hozzáimádkozva, lehet így mondani, kedves Mihály atya, mesélj nekünk, ki volt Ervin Gábor?
Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, mert egy olyan papi személyiség áll előttünk, akire felnézhetünk, aki példaképünk lehet, és aki egészen biztos, hogy közben jár értünk, ugyanis a 44-es nyilas terror alatt édesanyjával együtt a Dunába lőtték őt. Nagyon kevesen ismerik az ő nevét, de akár holnap boldogán lehetne avatni, hiszen egy vértanúról van szó. A mi salkaházisára volt a pesti oldalon, az a Budán a Batthyány térnél, Ervin Gábor és édesanyja, aki fiatalon halt meg, mindösszesen 10 évet volt pap. Tehát 1934-ben szentelték pappá, 1912-ben született, és 1944-ben, tehát pontosan 80 évvel ezelőtt, decemberben fogták el a Maros utcában, ott, ahol zsidókat bújtogatott, de hozzáteszem, ő maga is zsidó származású volt. Már a szülei katolizáltak, és hát ő így nőtt bele a kereszténységbe valójában. Nagyon jó barátságban voltak papokkal, lehet, hogy a hivatása is innen jött. És hát fiatalon, még nem is volt 18 éves, amikor megkezdte a szemináriumot, Budapesten a központi szemináriumban, Sütz Antalnál írta a doktori dolgozatát, Aquinói Szent Tamásnál, az emberi természet sebei és gyógyulásuk. Mennyire aktuális is ez a téma, egyébként is csak zárójelben jegyzem meg, hogy a hittudományi kar szeretné kiadni újból az ő doktori dolgozatát, tehát amit megírt, tehát azt még eddig nem adták ki, tehát ez most nagyon nagy munka lesz, hogy begépelni, és utána akkor megjelentetni.
És hogyan került ő, Ervin Gábor atya, reflektorfénybe, és így az oltár közepére, az ő emlékezete?
Igen, tehát mindezzel együtt, hogy nagyon kevesen hallottak róla, mégis volt hatása az ő egyéniségének, hiszen a Szálvátor tanítóképzőben, ami a Huba utcában volt Budapesten, ott nagyon sok tanító nénit képeztek ki, és az én általános iskolai osztályfőnököm, Makádi Margit is, az ő tanítványa volt, rajongtak a lányok érte. Tehát Veni Sancte és Te Deum beszédeket a jezsuita Korda kiadó adta ki, és a osztályfőnököm azt mondta, hogy ez a füzet, az ő beszédei pedagógiai pályának a vezérfonala volt. És ezt adja át nekem a szentelésem napján, hogy akkor én is ezt olvassam és vegyem figyelembe. Ezt a könyvet feltettem a polcra, és 20 évet várt a könyv ahhoz, hogy onnan levegyem, mert egészen váratlanul megkeresett Ervin Gábor keresztfia, Fischer János, aki felfedezte, hogy a keresztlevelén az van, hogy az ő keresztapja egy pap, és akkor ő volt Ervin Gábor. Utána nyomozott, kiderült, hogy ez a fiatal pap, tehát még egyszer hangsúlyozom, 10 évet volt csak pap. A Magyar Filozófiai Társaság tagja volt, a Magyar Pszichológiai Társaságé, és hát nemzedékeket.
Hát akkor egészen rendkívüli képességű ember volt.
Igen. A jezsuiták őt tulajdonképpen felfedezték. Tehát egyházmegyés pap volt, az esztergomi főegyházmegye papja, de a Magyar Kultúra, a Banga Béla által szerkesztett lapnak is munkatársa volt. Sőt, 1940-ben ő búcsúztatta Banga Bélát. Tehát az ő lelkisége nagyon nagy, és a szellemisége is meghatározó volt. Írt még egy önálló könyvet, a Kultúra és Emberiség címen, ezt a Jelenkor kiadó adta ki, és éppen ezért halála századik évfordulóján 2012-ben az ELTE-n, tehát egy állami egyetemen, mint vallásfilozófust üdvözölték őt, és hát tartottak egy centenáriumi konferenciát, ami még Dávid Katalin is részt vett, aki hát elmúlt évben 100 évesen halt meg. Ő személyesen ismerte Ervin Gábort, tehát ott volt mellette is, amikor elfogták, tehát tudta őt egy kicsit követni. Ő is rajongott érte, mert olyan szellemiség volt. Garrigou Lagrange volt tulajdonképpen az ő spiritus rektora, tehát a doktori dolgozata előszavában is említi őt, és ha megnézzük a doktori dolgozat indexét, akkor 8-szor említi Garrigou Lagrange-ot, hétszer Schützantalt és Prohászkát. Úgyhogy közben Schützantalnál írta ezt a dolgozatot. Tehát ő kapcsolatban állt Reginald Garrigó Lagrange-zsal, a nagy dogmatikus professzorral, és hát olyat alkotott, ami mind a mai napig vállalható, mind a szellemtudományokban, tehát ez a filozófia, mind a pszichológia területén, mind a lelkiség területén, és a papi élet területén. Tehát őt ma a mai papság elé lehet példaképként állítani.
És aztán ugye olyan korban élt, amikor az ő honfitársait, sorstársait üldözték.
Igen.
Aminek ő is részese lett.
Igen. Reverendájára kitette a sárga csillagot, amikor a zsidókat vitték a Maros utcába, kiment az utcára, és kérte, hogy engedjék szabadon ezeket az embereket. Hát ez volt a bűne. Egyébként a Szent Kereszt Társulatnak, egyesületnek volt a titkára, aminek az elnöke pedig Apor Vilmos volt, akik mentették a zsidókat. Tehát épp ezért is történt ez az elfogatása.
És mindketten vértanúk lettek.
Mindketten vértanúk lettek. És a magyar katolikus lexikon szerint, ugye édesanyjával együtt fogták el, mindkettőjüket megkorbácsolták. Hogy ez mit jelent, azt ne is gondoljunk bele, de utána levitték őket a Batthyány térre, és ott a Dunával lőtték. Az emlék táblája, amit hát a tanítónénik helyeztek el már, az ő korábbi tanítványai, Mária Besnyőn, ez maradt fent tőle tulajdonképpen, és az a szellemi munkásság, amit 2012-ben egy nagy gyűjteményes kötetben, a Lármattannál azért megjelent. De ezek inkább a szellemi alkotásai, mert ezek visszakereshetőek a bölcseleti értesítőkben és egyéb iratokban is. Hozzáteszem, hogy kispapként, tehát másodéves kispapként, amikor a Magyar Egyházirodalom Iskola 100 éves volt, akkor a papnövendékek közül egyedül ő egy tanulmányt írt ebbe a díszkötetben, amiben püspökök, miniszterek, teológusok, nagynevű emberek írtak, és ott volt egy papnövendéknek az írása, Széchenyi vallásossága címmel. Hát mindig megkérdezem a kis papokat órán, mert szoktam Ervin Gáborral beszélni, hogy önök tudnának írni egy ilyen tanulmányt? Valami hasonlót? Hát csak pislognak, mert azért ide olyan olvasottság műveltség kell, ami Ervin Gábornak megvolt. Tehát ezzel is mintát adhat éppen egy mai papnak, hogy hogyan kell a kultúrát ismerni, hogyan lehet ezt a lelkipásztorkodásba bevonni.
Gondolom, hogy a lélek indítatására indult benned ez a visszaemlékezés őre, Ervin Gáborra, meg az ő emlékének a fölmutatása, példaként fölmutatása. És mire indít a lélek most a jövőben? Mit lehet tenni érte, hogy megismerjük, illetve és még tovább lépni?
Hát egyrészt nagy köszönet Kuzmány Istvánnak, mert a Magyar Kurion is erről megemlékezett. Az Új Emberben a címlapra került az ő neve, tehát azt hiszem, ilyen még nem volt. A Városmagyari Keresztény Egyesület elhatározta, hogy segít a doktorjának a kiadásában, sőt, folytatni lehetne, hiszen annyi mindent írt, és erről lehetne külön is beszélgetni, mert most egy sorozat van ott a Városmagyarban, éppen a Nyilas terror áldozatai, egy 4 előadásból álló, egymást követő konferenciák vannak, ami hát elsőként ugye róla emlékeztek meg, tehát a Városmajori közösség, és hát László, hogyha neked az, ez kedves a helyem, hiszen ott voltál lelkipásztor.
Igen.
Őt nagyon tisztelik, nagyon szeretik. És azt hiszem, hogy ez a jó, hogyha van egy ilyen közösség, amely magáinak tudja ezt a papot, és szeretné az ismertségét is elterjeszteni. Én is ebben szeretnék közreműködni. A kis templomban tartott előadás elején úgy köszöntöttek a szervezők, hogy hát Mihály atya Ervin Gábor lelkiségét képviseli, csak még a vértanúság hiányzik.
Igen.
Hát mondom, ilyen bókot nem kaptam még.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és hálát adok a Jóistennek, hogy gondoskodik mindig arról, hogy közöttünk papok közöttünk törékeny papok között olyan nagy lelkeket támaszol, akik valóban igazán jó pásztorok, és akik után nyugodt bizalommal mehet az Úr Jézus Krisztusnak anyája, aminek mi is tagjai vagyunk. Boldog új esztendőt kívánok!
Nagyon köszönöm, én is ezt kívánom!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértessaljai László beszélgetett Kránic Mihály atyával, Ervin Gábor katolikus pap életéről és vértanúságáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.